Krisna mondja, hogy aki baktája és barátja, az értheti meg a Bhagavad Gita-t. De úgy lesz valaki Krisnának a baktája és barátja, hogyha tanulmányozza a Bhagavad Gita-t. És akkor ez egy zárt kör lett, így akkor mi a megoldás? Ugye, hogyha valaki baktája és barátja, akkor megértheti a Bhagavad Gita-t, de attól lesz valaki Krisna baktája és barátja, hogyha tanulmányozza a Bhagavad Gita-t. Akkor hol lehet elkezdeni?
Az első fejezetnél,
igen. De a megoldás a Sri Chaitanya Mahaprabhu kegye. Ugye mi is azért tudunk itt lenni, mert Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 évvel ezelőtt Krisna jött Sri Chaitanya Mahaprabhu formájában, hogy elindítsa ezt a szennév éneklését, elindítja a Préma Szankirtant, és mi az ő kegyéből tudjuk gyakorolni a Krisna tudatot. Krisna elmondta 5000 évvel ezelőtt a Bhagavad Gita-t, és Krisna feltételt szabott. Akkor mondta, hogy hódolj meg, és akkor utána beszélhetünk, akkor megszabadítod minden bűnös visszahatásról, stb. És akkor Krisna akkor mondta, hogy jó, oké, akkor ezt meg kell ugrani. De a Kali Yugában nagyon kevesen tudják ezt egyből megugrani. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ő eljött, Namo Mahavadanyaya Krisna Préma Pradáját eljött, és akkor csak azt kérte, hogy fogadjuk el ezt a Krisna Prémát. És Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyéből akkor tudjuk tanulmányozni a Bhagavad Gita-t, és tudjuk énekelni a Hare Krishna Mahamantrát. És a Bhagavad Gita-nak, a megoldásának, megértésének a kulcsa, hogy énekeljük Krisna szennevét. És hogyha szépen, figyelmesen énekeljük Krisna szennevét, akkor a Bhagavad Gita-nak a misztériuma feltárul előttünk. Mert Sri Chaitanya Mahaprabhu eljött, hogy megtanítsa, hogy hogy kell baktaként élni, hogy kell baktaként viselkedni. Mert előző korszakokban Krisna eljött, mint Istenség legfelsőbb személyiség. Eljött a Dvapara Yugában Krisnaként, akkor eljött Rámacsandraként, sok más inkarnációban. És úgy viselkedett, mint az Istenség legfelsőbb személyisége. De hogyha Kali Yugában is ugyanígy jött volna el, akkor az emberek, mivel nagyon leesettek, csak utánozták volna Krisnát. Utánozták volna, hogy ők Isten. Most is mindenki nagyon, nagyon jól utánozza, hogy ő Isten. Próbál élvezni, irányítani, uralkodni mások felett. De Krisna eljött Sri Chaitanya Mahaprabhuként, hogy taníts, hogy hogy kell baktaként viselkedni. Így baktának a hangulata. És ez a Chaitanya Charitamritának ez a misztériuma, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu meg akarja ízlelni Simati Rádaráninak, a baktáinak a szeretetét, mert Krisna úgy gondolja, hogy a baktáinak a szeretete, vagy az a boldogság, amit a bakták tapasztalnak, az még édesebb, még nagyobb, mint amit maga Isten tapasztal. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu eljött baktaként. De a anyagi világban mindenkinek az a betegség, hogy mindenki Isten akar lenni. Mindenki irányító akar lenni, vezető akar lenni, ezt akar, azt akar, hogy élvező akar lenni. A legfelsőbb élvező pedig tanítja a saját példájával, hogyha valaki a Istennek a szolgája, akkor nagyobb boldogságot tud tapasztalni, mint maga Isten. És ez a Sri Chaitanya Charitamritának ez a misztérium. Hogyha megtanuljuk ezt Sri Chaitanya Mahaprabhutól, hogy mi elfogadjuk a helyzetünket, hogy mi Istennek a szolgái vagyunk, Isten szolgájának a szolgája, akkor ez egy nagyon stabil helyzet lesz számunkra. Amikor mi élvezőként próbálunk, élvező szerepébe próbálunk tetszelegni, vagy próbálunk irányítani, hogy mások fölött uralkodni, akkor nagyon-nagyon sokat kell szenvedni. Mert ez nem a mi helyzetünk. Amikor kilépünk a helyzetünkből, akkor szenvedünk. Ugye ezt tapasztaljuk. Ez a helyzet az anyagi világban, hogy sajnos kilépünk a helyzetünkből, és tapasztaljuk ennek a negatív hatásait, és próbálunk lázadni Isten ellen. Jó? Ehhez valakinek kérdése? Tehát, amit említettem, a kulcs, a szennév, Isten szennevének az éneklés, erről majd beszélünk részletesebben, hogy hogyan kell énekelni a szennevet, de a fő momentum, hogy alázattal. Mi nagyon parányiak vagyunk, nagyon kicsik vagyunk, úgy mondja a úgy mondják az Upanishadok, hogy a lélek a hajszál végének a 10.000 része. Hogy ha megfogjuk a hajszálat, ugye a hajszálnak a végét az elég kicsi, és annak a 10.000 része az még kisebb. Nagyon parányiak vagyunk. És az a természetes helyzetünk, hogy függünk Istenen. Ugye, hogyha valaki kicsi, akkor neki szüksége van menedékre, a legfelsőbb személynek a menedékére. De hogyha ez a pici lélekszikre azt gondolja, hogy ő függetlenül azt csinál, amit akar, akkor nagyon sok aggodalomban és félelemben van része. A Simát Bhágavatam írja, hogy a félelem akkor ébred fel, amikor a lélek elfordítja az arcát az Istenség legfelsőbb személyiségétől. És hogyha mi tapasztalunk félelmet, aminek van esélye, tapasztalunk félelmet, aggodalmat, az amiatt van, mert elfordítottuk az arcunkat Krisnától, Istentől. És a folyamat az az, hogy visszafordítjuk az arcunkat, és kérjük az ő segítségét. És amikor kérjük a segítségét, amikor énekeljük a Szent Nevet, azt egy megfelelő hangulatba, egy alázatos hangulatba kell tennünk. Sri Chaitanya Mahaprabhu tanította a követőinek, hogy Trinádapi Sunicsina Toror, Évasza Istana, Amánina Mánanina Kirtani a Szadáhari. Legyünk alázatosabbak, mint egy fűszál, türelmesebbek, mint egy fa. Adjunk meg minden tiszteletet másoknak, és ne várjunk el semmilyen tiszteletet magunknak. Hogyha ebbe a tudatba vagyunk, akkor mindig tudjuk énekelni Krisna Szent nevét. De sajnos ez nem olyan könnyű számunkra, ugye, mert eléggé büszkék vagyunk. Ugye a tudatlanság kötörébe valaki akarja a tiszteletet magának, és nem hajlandó senki másnak adni a tiszteletet, ez a tudatlanság kötöré. Szenvedély kötöré, az azt jelenti, hogy valaki hajlandó tiszteletet adni másoknak azért, hogy ő is kapjon tiszteletet. Jóság kötörébe az embert nem érdekli annyira, hogy kapjon tiszteletet, és nem is mutat nagy tiszteletet mások iránt. De transzcendentális az azt jelenti, hogy minden tiszteletet magadunk másoknak, és nem várunk el tiszteletet magunknak. És akkor nagyon könnyű énekelni Krisna Szent nevét. Mert akkor stabilak vagyunk, mert stabil a helyzetünk. Amikor ebből próbálunk kilépni, akkor mindig nehézségekkel fogunk szembenézni. Mert ez az anyagi világ, ez tele van nehézségekkel azok számára, akik Isten próbálják imitálni. Próbálnak Isten helyébe lépni. Akkor nagyon sok nehézség van. Amikor valaki toleráns és alázatos, akkor a nehézségek nem tudják megérinteni, mert nincs felület. Nincs felület. De amikor büszkék vagyunk, ugye, akkor valaki kicsi, a lélek olyan kicsi, hogy az anyagi energia nem tud neki szenvedést okozni. De amikor a lélek mesterségesen felfúvalkodottá válik, akkor szenvedésben van része, szenvedésben lesz része.
Lemaradtam ott, hogy a jóságban a tisztelettel való kapcsolatos.
Jóságban az élőlény vagy az ember nem vár el tiszteletet, de nem is mutat elég tiszteletet mások iránt. Ugye a szenvedélyben valaki tisztel nagyon másokat, de a mögött mindig van valami motiváció, van mindig valamilyen hátsó szándék. A transzcendentális szint az azt jelenti, hogy megadunk mindenkinek a neki járó tiszteletet, és nem várunk el magunknak. És ez azért van, mert amikor valaki szolgálja Krisnát, nem az anyagi világból akarja az örömet meríteni. Mert tisztában van vele, hogy igazából itt nem öröm van, hanem csak az örömnek a tükröződése. Ugye, amiről beszéltünk, Suti Szukát. Amikor egy alma tükröződik a tónak a felszínén, anyagi világ azt jelenti, hogy valaki a tükröződés almát akarja megragadni és élvezni. És amennyire próbálja, nem sikerül, mert az csak egy mirázs, csak egy délibáb tükröződés, nem egy valóság, nincs szubstanciája. Ez a tükröződés jelzi, hogy valahol van az eredeti dolog. Ugyanúgy, mint egy tó vizén tükröződő almának látjuk a tükörképét, akkor tudjuk, hogy az a ami a vízben van, az csak egy tükröződés. De az mutatja, hogy valahol van az eredeti alma. Ugyanúgy az anyagi világba tükröződő, úgynevezett boldogság mutatja, hogy ennek van egy eredeti formája a lelki világban. Isten szolgálatában. De a tükröződés, az tükröződés marad. És ezt szeretném majd többször elmondani fogom is, hogy ez egy tükröződés, és az is fog maradni, nem fog változni. Az volt a múltban, most is az, és a jövőben is az lesz. Nem fog változni, az az anyagi boldogság, az ilyen. És a tudatunk akkor szilárdul meg, akkor, amikor tudjuk tapasztalni ezt a magasabb rendű boldogságot, mert a lélek örömkereső, természetes számára, hogy boldog. De természetes, hogy egy lelki boldogságot tapasztal. És a lelki élet az arra való, hogy ezt megtanuljuk. Ez nem egy elméleti dolog, hanem ez egy gyakorlati valóság. De ezt meg kell tanulni. Meg kell tanulni. Jó, ehhez valakinek kérdés? Hát, hogy a kulcs, az az alázat. Ugye ez sajnos a mai korban már nem olyan könnyű. A hirdetések, a reklámok mind azt sugalják, hogy mindenki legyen büszke. Ugye még a fűszálak is kírják, fűre lépni tilos. A fűszálak se a régiek. Ugye, mert mit jelent egy fűszál? Fűszál az azt jelenti, hogy ha valaki rálép, a fűszál nem tiltakozik. Nem szól vissza, hogy figyelj, rám léptél, nehogy még egyszer megtörténjen, mert bajba kerülsz. Nem tiltakozik. És a alázat a mi esetünkben az, hogy mi emberként tudnánk tiltakozni, de mégse tesszük. Miért? Felmerülhet a kérdés.
Szerintem azért, hogy Krisna teljesen több vagy baktázik, mert teljesen Krisna kapszatok, és nem fővétlen érben teszi azt a baktát.
Igen, egyrészt Krisna védelmezi a baktát, hogyha a bakta menedéke szület Krisnának.
Bakta nem gondolja magáról, hogy most ez neki nem járt, vagy egyáltalán valaki lenne.
Igen. Ez, amit mind a ketten mondtatok, ez mind a kettő jó. Igen, mert amikor felháborodunk, ugye, ez nem jár nekem. De hogyha megkaptam, az mit jelent? Hát, hogy járt. Mert megkaptam. Mert hogyha felháborodok, vagy tiltakozok, az azt jelenti, hogy szeretném bejelenteni, itt valami hiba történt. Tehát én teljesen tökéletes vagyok, mentes vagyok minden hibától, és ezt én nem érdemlem. És itt szeretnék írni, hogy bejelentsem a panaszomat, hogy ez a szenvedés ez nem járt nekem. Ez mit jelent? Ugye Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége. Minden az ő irányításával történik. És hogyha minden az ő irányításával történik, az azt jelenti, hogy a baktáival velünk is, ami történik, az az ő irányításával történik. És hogyha nem csak kellemes dolgok történnek velünk, hanem esetleg kellemetlen dolgok is, ami lehet, hogy megesik. Tibi kivételével mindenkivel megszólalt esni, de hogyha valakivel ez megesik, azért mert ezt érdemeljük. Annyi mindent csináltunk a múltban, aminek nem vagyunk tisztában a következményeivel. De amikor tapasztal valaki szenvedést egy józan személy, akkor úgy gondolja, jó, akkor ezt megérdemlem, de Krisna nagyon kedves, csak ennek a megérdemelt büntetésnek csak egy nagyon kis százalékát adja. És amikor valaki ilyen tudatban van, akkor azt írja a Bhágavatam, hogy a felszabadulása jogos örökségévé válik. Ugyanúgy, mint egy fiú automatikusan örökli apja vagyonát. Hogyha valaki ilyen tudatban van, ez a Bhágavatam 10. énekének 14. versé, 14. fejezetének 8. versé mondja, Tattinukam tam szuszamiksamánu, bunjána évátmakritamik pákam, ridvágvapupi vidadannam azté, dzsivét a jó mukti szupadésza dájabák. Hogyha valaki reménykedik az Istenség legfelsőbb személyisége kegyében, és tűri mindazokat a szenvedéseket, amik múltbeli karmája róki rá, és gondolataival, szavaival, tetteivel szolgálja az Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor a felszabadulás az ő jogos örökségévé válik. Akkor fel fog szabadulni. És ugyanúgy, ahogy egy fiú automatikusan örökli apja vagyonát, hogyha valaki ilyen tudatban van, akkor fel fog szabadulni hamarosan az anyagi világnak a fogságából. Mert amikor mi lázadunk ez ellen, ugye valaki csinált valami rosszat nekünk, elmélet. Mondjuk, hogy van ilyen, ugye, hogy elméletben fogadjuk el, hogy valakivel történhet olyan, hogy valaki más valami rosszat csinál vele. Ilyen senkivel nem történt, de tegyük fel, hátha, elméletben, tegyük fel, hogy valakivel történt már ilyen. Akkor a alapvető reflex az az, hogy az a személy az oka az én szenvedésemnek. És akkor mit csinálunk? Hát próbáljuk azt kivédeni, vagy visszaadni annak a személynek, és próbáljuk valahogy megmenekülni ettől a szenvedéstől. De mi történik akkor? Akkor megint gyártunk magunknak karmát. Ugye valaki ad nekünk egy pofont, és akkor visszaadjuk, de annak a visszaadott pofonnak megint lesz egy következménye. Volt még nagyon régen, 20-25 éve a televízióban egy olyan film, aminek az volt a neve, hogy Vendetta. És a Vendetta az azt jelenti, hogy bosszú. Ez Korzikán játszódott ez a történet, és arról szólt, hogy az egyik családból megölt valakit egy másik családnak a tagja. És akkor a másik, aki abban a családban, ahol megöltek valakit, akkor bosszút esküdött, hogy akkor valakit meg fognak ölni a másik családban. És akkor megölték, és akkor utána azok esküdtek bosszút, hogy akkor megölnek valakit ebből a családból. És amikor ez történt, akkor hogy akkor megint megölnek valakit, és soha nem volt vége. Soha nem volt vége. De ugyanez a visszahatása, hogy valaki nem mondja azt, hogy most vége van, hogy akkor én tolerálom, elfogadom, jó, ez az én saram, ezt én megérdemlem, akkor sosincs vége. És úgy kell látni, hogyha valaki csinál velünk valami rosszat, mint egy postás. Jön a postás, hozza a csekket, be kell fizetni a vizet, az áramot, vagy gázt. És akkor hozza a postás a csekket, 20 000 forintot kell fizetni gázszámlára. És mondja az illető, hogy ez a postás hibája, én igazából nem vagyok, én nem kell 20 000 forintot fizetnem, fogja a söprűt, elveri a postást. Megszabadult-e a gázszámlának a kifizetésétől? Ugye valószínűleg nem szabadult meg, hanem akkor még fel fogják jelenteni a rendőrséget, hogy bántalmazza a postást. És ez viccnek tűnik, de azt hiszem, ezt már meséltem, az egyik bakta programon volt egy résztvevő, aki postás volt korábban, és mondta, hogy amikor a bírósági idézéseket kézbesíti, akkor sokszor az emberek nagyon mérgesek rá, vagy nem akarják átvenni, és rá mérgesek, pedig ő csak egy postás, semmi köze, nem ő küldte azt a levelet, azt se tudja, hogy miről van szó, de mivel ő a kézbesítő, akkor ő rá haragszanak. És ugyanígy nekünk úgy kell látni azokat a személyeket, akik esetleg nehézséget okoznak nekünk, hogy ők a postás. Mert ez a valóság. És amikor azt úgy látjuk, hogy ez a személy az oka az én problémámnak, azt hogy hívják? Nem? Azt illúziónak, azt úgy hívják, hogy mája. Mert a sásztra csak sosem, hogy látni a Szentírás szemével, az azt jelenti, hogy igazából én vagyok a magam legnagyobb ellensége. És amikor valaki ezt tudja igazából, akkor nem fog félni senkitől, mert tudja, hogy ha én magammal tudok együtt élni, akkor mindenki más kevésbé veszélyes rám, mint saját magam. Mert én okozom saját magamnak a legtöbb problémát. És ezért nem félnek másoktól, és nem haragszanak másoknak. És amikor valaki ezt megérti és megvalósítja, jó, és akkor mit kell csinálnom? Követni kell Krisnának az utasításait, mert akkor nagyon könnyű. Hogyha próbáljuk elkerülni, akkor nagyon sok problémát tudunk okozni saját magunknak. Jó, ehhez valakinek kérdés? Hát, hogy ezért fontos alázattal tolerálni a velünk történő eseményeket, mert akkor nagyon könnyű énekelni a Szent Nevet. Hogyha ez nem megy, akkor nem olyan könnyű. Akkor nehezebb. Jó, még pár dolog bevezetésként. Bhagavad Gita-nak van egy úgynevezett kulcsverse. Kulcsvers, azt szanszkriton úgy hívják, hogy Paribhasa Sutra. Paribhasa Sutra az azt jelenti, hogy ez megmutatja, hogy a műben kimondott filozófiai igazságok milyen filozófiai pontot erősítenek, ami körül. Paribhasa azt is jelenti, hogy van egy középpont, és az összes többi vers az a körül van felépítve. És a Bhagavad Gita-ban ez a Paribhasa Sutra, ez a 10. fejezet, 8. verse. A Bhagavad Gita-nak van 4 fő verse, 10. fejezet 8., 9., 10. és 11. verse. És ez a 10. fejezet 8. verse úgy szól, hogy Aham sarvasya prabhavo matta sarva pravartate iti matva bhajante ma buddha bhava samavitaha. Krishna mondja, hogy Aham sarvasya prabhavo, hogy én vagyok mindennek a forrása, a lelki és az anyagi világban, minden belőlem árad. Aham sarvasya prabhavo, Aham sarvasya prabhavo, Aham sarvasya prabhavo, matta sarva pravartate, minden belőlem árad. Iti matta, hogyha valaki ezt tudja, vagyon témám dritabratá, akkor szeretettel és odadással szolgálnak. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mindennek a forrása Krishna, minden lelkinek és minden anyaginak, bármi, amit látunk magunk körül, bárki, akit látunk magunk körül, az Krishnától származik. Ez az anyagi energia, ez Krisnának az alsóbrendű energiája, és a lelki energia, a körülöttünk lévő személyek, a tatásra szakti, az Krisnának a határenergiája, és amit szeretnénk elérni a bahir, vagy a antaranga sakti Krisnának a belső energiája. Mert mi, mint lelkek választhatunk, hogy a külső energia hatás alatt vagyunk, vagy a belső energia hatás alatt vagyunk. Jelen pillanatban sajnos a külső energia van hatással ránk, és ezt szeretnénk megváltoztatni. És amikor látjuk, hogy igazából minden Krisnától származik, akkor tudunk mindig Krisnára emlékezni. És akkor tudjuk őt szolgálni. De hogyha elfelejtjük Krisnát, akkor pedig le leszünk kötve itt az anyagi világban. És ez a fő verse a Bhagavad Gita-nak, és az összes filozófiai mondani való ezt támasztja alá. És e felé vezet. Hogy ezt megértjük, hogy Krisna a forrása mindennek. Az emberek sokszor megkérdezik, hogyha Krisna a forrása mindennek, és egy fűszál sem mozdulhat az ő jóváhagyása nélkül, akkor miért van szenvedés, vagy miért van gonoszság az anyagi világban? Hogyha minden tőle származik, akkor a gonoszság is tőle származik? Ki tud erre válaszolni?
Ha minden, akkor igen.
Tessék?
Minden, akkor igen.
Igen? Ezt hogy kell megérteni?
Igen? Van szabad akaratunk.
Van szabad akaratunk. Igen, van szabad akaratunk. Jó, nézzük meg, mi ez az anyagi világ. A védikus írások úgy mondják, hogy az anyagi világ az durgá, az egy börtön. És senki nem kért bennünket, hogy jöjjünk a börtönbe, hanem mi választottuk, hogy eljövünk ide az anyagi világba. És kik vannak a börtönökben?
A rabok.
A rabok vannak. És a rabok hogyan szoktak viselkedni? Mindig úriemberhez méltóan, törvény tisztelően, minden törvényt aprólékosan betartanak. Így?
Valaki tévesen kasztisztelt be.
Valaki azt mondja magáról, hogy tévesen. Igen. A börtönöknek, a börtönlakók nagy részét tévesen kasznyiszták be, legalábbis ők úgy állítják. Ja, tele vannak a rabok, vagy a börtönök olyan emberekkel, akiket véletlenül ítéltek el. Csak a rendőrségben végezte meg fel a munkáját. Jó, nézzük, mi a helyzet a anyagi világon belül megnyilvánuló gonoszsággal, vagy nehézséggel. Transzcendentális szempontból igazából nincsen kettősség. Egység van. Egyidejű egység és különbözőség. Ugye amikor beszélünk kettőségekről, akkor arról gondolkodunk, hogy van meleg, hideg, van tisztelet, van gyalázat, van boldogság, boldogtalanság, van siker, van kudarc, és ezek a kettőségek léteznek. Egy transzcendentális szempontból nincsenek kettőségek. Vegyük a példát, vegyük a fénynek a példáját. Ugye van fény és van sötétség. Felületesen szemlélve ez a kettő, ez egymásnak az ellentéte. Ugye fény és a sötétség. Ha megvizsgáljuk kicsit aprólékosabban, akkor látjuk, hogy a fény az egy szubstancia. Ugye a fényt azt lehet fokozni, lehet egy kis gyertyafényünk, azt meg tudjuk duplázni, háromszorozni, vagy nagyobb reflektorokat bekapcsolunk, és akkor van több és több fényünk. Azt lehet fokozni. De a sötétség az nem egy önálló szubstancia. Az a fénynek a hiánya. Hogyha kimegyünk egy olyan éjszak, amikor felhős az ég, és nem süt a hold, nem világítanak a csillagok, és nincs utcavilágítása. Pont a feleségemmel múlt héten költöztünk vissza Krisnavegybe, ahol nincs utcavilágítás, és amikor felhős az ég, akkor nagyon sötét tud lenni. De azt a sötétet, amikor nem látunk semmit, azt nem lehet megduplázni, vagy meg háromszorozni, meg tízszerezni, mert az nem egy szubstancia, csak a fénynek a hiánya. Ugyanígy a meleg és a hideg. A hő az egy szubstancia, és a hideg az a hőnek a hiánya. A hőt azt lehet fokozni végletekig, de a hideget nem lehet fokozni, mert van egy abszolút nulla fok, nem is tudom, mennyi, mínusz 273, az azt jelenti, hogy annál nem lehet hidegebb. Az azt jelenti, hogy a hő az egy szubstancia, és a hideg az a hőnek a hiánya, nem egy ellentétes dolog. És akkor nézzük meg a esetünket, amiről beszéltünk. Ugye van Istennek a jóság, van a jóság és van a gonoszság. Isten jóság az egy szubstancia, hogy Istennek a szeretete az elérhető mindenki számára. Mit jelent a gonoszság? Isten szeretetének a hiánya. Az azt jelenti, hogy a gonoszságot, amit mi gonoszságotnak hívunk, azt akkor lehet tapasztalni, amikor eltávolodunk Istentől. Tehát, hogy amikor valaki gonoszságot, más élőlények által nehézséget tapasztal, vagy háború formájában, erőszak formájában, akárminek a formájában, az mit jelent? Eltávolodtuk, elfelejtettük Istent. És amilyen mértékű ez a feledékenység, amilyen mértékű ez az eltávolodás, akkor olyan mértékben lehet tapasztalni ezt a gonoszságot. Akkor mi a megoldás?
Vissza kell fordulni, hogy újból ugye a Úr felé kell irányítani a lelkünket.
Igen, felé kell fordulni, és felé kell menni.
Igen,
és amikor felé megyünk, akkor mit tapasztalunk?
Akkor csökkennek ezek a...
Pontosan.
Az ilyen érzületek, ugye a szeretet hiányát, vagy a szeretet elkezdelekedni, gondolom. Igen. És akkor ugye ő is jobban érzi magát a körülőben, és akkor előbb-utóbb ugye eljut a végcélja felé, majd hosszú idő után.
Igen, pontosan. Tehát, hogy ez a lényeg. Tehát, hogy azt, hogyha mi nem tapasztaljuk Istennek a szeretetét, vagy ezt a Istennek a jóságát, és a más élőnyeken keresztül, vagy az anyagi világon keresztül úgynevezett szenvedést tapasztalunk, az azt jelenti, hogy messze mentünk.
Elfordultunk.
Elfordultunk és elmentünk valamilyen mértékben. És hogyha valaki nagyon elment, akkor ezt nagyon intenzíven tapasztalja, és hogyha kicsit elment, akkor ezt kismértékben tapasztalja, amilyen mértékben. Ugye, hogyha nappal van, de valaki bemegy egy sötét pincébe, akkor ott nem lát semmit. De hogyha kijön a sötét pincéből, akkor megint látja a napvilágot. Hogyha valaki elment a meleg cserépkályhától, akkor kevésbé érzi a melegét. Hogyha visszamegy a meleg cserépkályhához, megint tudja tapasztalni annak a melegét. Tehát amikor szenvedést tapasztalunk, ki az egyetlen hibás? Mi saját magunk, mert elmentünk Krisnát.
Vissza? Csak az, hogy nem biztos, hogy az illető felfogja
ezt. Igen. Pontosan, és ez a
probléma.
Ezért a legnagyobb probléma a tudatlanság. És azért tanuljuk a Bhagavad Gita-t, mert még valamilyen mértékben mi is tudatlanságban vagyunk. Ugye, mert tudatlanság, nem tudjuk, mi az eredeti helyzetünk. Habár már hallottunk róla, hogy lelkek vagyunk, nem ez a test, ez még kicsit elméleti ez a tudás, és nem egy megvalósított tudás. Tehát, hogy ezt a tudást, ezt kell kultiválnunk. A Bhagavad Gita 4. fejezeten részletesen beszél majd erről. És azért kell másoknak is odaadnunk, mert sajnos mindenki ugyanebben a betegségben szenved. És hogyha másoknak is odaadjuk, aztán, hogy ők mit kezdenek vele, az az ő saját szabad akaratukon függ. Tehát, hogy senkit nem lehet kényszeríteni. És prédikálás az azt jelenti, hogy megadjuk a lehetőséget az embereknek, hogy tudják ezt választani. Aztán, hogy válasszák vagy nem válasszák, az az ő szabad akaratuk, senkit nem lehet kényszeríteni. De akkor mi megtettük a mi dolgunkat. Mi felkínáltuk neki, aztán, hogy ő elfogadja, vagy nem fogadja el. A szabad akaratban még Krisna se avatkozik bele. És azért nem avatkozik bele, mert a szeretet az a szabad akaraton függ. Senki nem lehet kényszeríteni, hogy szeressen egy másik szemét. Senki nem lehet kényszeríteni, hogy szeresse Isten. Valaki saját szabad akaratából vagy szereti, vagy nem szereti. De hogyha nem szereti valaki Istent, akkor itt van az anyagi energia, és akkor lehet tapasztalni Isten szeretetének a hiányát. Azt hiszem, mindenki tapasztalta már, nem? Mert erre van itt sok lehetőség, tehát, hogy itt ezt meg lehet valósítani itt az anyagi világban. Jó, ehhez van-e valakinek kérdése?
És az, hogy az ember terjessze a tudást, az milyen fejlettségi szintnek kell megfelelnie, hogy érdemes legyen. De, tehát, hogy hatékonyan tudja ezt tenni.
Tehát, hogy minél nagyobb valakinek a tudása vagy megvalósítása, annál hatékonyabb tud lenni. De hogyha mi tudunk valamit Krisnáról, amit mi tudunk, azt oda tudjuk adni azoknak, akik ezt nem tudják.
Tehát akár most is lehet, amit tudunk mondani másról.
Igen, mert nagyon sok ember van, aki semmit nem tud Krisnától. De ugyanúgy annyit tudunk adni másoknak, mint amennyi nekünk van. Tehát ugyanúgy, mint egy ember, annyi pénzt tud adni más, valaki másnak, amennyie van. Tehát, hogyha nekem van 1 millió forintom, akkor 1 millió forintig tudok valakinek adni belőle. Hogyha van 10 millió forintom, akkor 10 millió forintig. Tehát annyit tudok adni, amennyi nekem van. De hogyha látom, hogy vannak körülöttem olyanok, akiknek semmi pénzük nincs, és nekem van valami, akkor abból a valamiből tudok adni nekik. És az a jó a lelki gazdagságba, hogy amikor odadom valaki másnak, akkor nekem nem lesz kevesebb.
Igen. De a szeretet az így működik egyébként. Igen. Nem lesz kevesebb a szeretet.
Ha nem több lesz. Több.
Ja.
Tehát, hogy ez pont ellentétes. Anyagi világ úgy működik, hogyha van 1000 forintom, és valakinek odadom azt az 1000 forintot, akkor nekem nem lesz semmi. Lelki életben úgy történik, hogyha van 1000 forintom oda valaki másnak, akkor nekem lesz 2000. Tehát, hogyha én lelkileg segítek másokat, akkor abból nekem még több lesz. Tehát, hogy ez egy másfajta matematika, mint amit az anyagi világban látok. Tehát, hogy amennyit amennyink van, annyit tudunk adni. És ezért, hogyha valaki hatékonyan akar prédikálni, akkor neki is kell gyakorolnia. Amikor valaki gyakorolja, akkor kap lelki erőt. Azt a lelki erőt befekteti a prédikálásba, és odaadja másoknak, abból kap kegyet, még több lelki ereje lesz. És ez a kettő erősíti egymást. Tehát, hogyha valaki nagyon hatékonyan akar fejlődni, akkor mind a kettőt csinálja. Ő maga példamutatóan gyakorolja, és próbálja odaadni másoknak. És aztán ennek is van egy módja, hogy ez nem azt jelenti, hogy valakinek rá kell előtetni, hanem mi felkínáljuk a lehetőséget, és akkor az emberek válasszák, vagy nem válasszák. És van, akinek hosszabb idő. Van, akinek hosszabb idő még el tudja fogadni, akkor türelmesnek kell lenni. Tehát, hogy attól függ, hogy milyen helyzetünk. Tehát, hogy erőszakban nem lehet senkinek segíteni. Jó? Valakinek még kérdése? Jó. Akkor lassan-lassan elkezdjük a Bhagavad Gita-nak a bevezetésén. Jó. Még három kifejezést felinnék a táblára, amiről fogunk majd többet beszélni. Az elsőt úgy hívják, hogy szambanda. Szambanda. Kérdészük, hogy ez mit jelent, aki már hallotta. Ki vagyok én, igen. Ez a kapcsolat és tudás a körülöttem lévő világgal. Ki vagyok én, ki Isten, mi a kapcsolatom Istennel, mi a kapcsolatom a körülöttem lévő világgal. Igen, ezt kapcsolatnak hívják, szambanda. Második, abidéja. Abidéja az azt jelenti, hogy gyakorlat. Vagy abidéja az azt is jelenti, hogy út.
Út?
Út. Tehát szambanda, hogy tudom, hogy hol vagyok, abidéja az a utat jelenti, és a harmadik a prajojana, mit jelentett? Prajojana az azt jelenti, hogy mi a célom, hogy hova szeretnék eljutni. Tudom, hogy ki vagyok én, élek vagyok Istennek a szolgája. Isten a legfelsőbb úr, én hozzá tartozom, és az az anyagi világ, ez a legfelsőbb személynek az energiája. Abidéja, az azt jelenti, hogy mi az út, ami kivezet ebből az anyagi világból. És a prajojan pedig, hogy mit fogok tapasztalni, amikor elérem a célt. A prajojan az Isten iránti szeretet, préma. Abidéja, ez az odadó szolgált folyamata. Hogyha nagyon röviden akarom ezt kifejezni, szambanda, az azt jelenti, hogy Bhagaván, az Istenség személyisége. Bhakti, abidéja, az odadás, az az út, és prema prajojan, prema az Isten iránti szeretet, az a cél. Amikor valaki gyakorolja a lelki életet, ezért csinálja. Sokszor, amikor valaki valamilyen vallásnak a hívének vallja magát, fogalma sincs, hogy mi annak a célja. Nincs egy gyakorlat, ami vezeti őt valahonnan, valahová. Csak van egy dogma, egy rituálé, ami már igazából nincs benne az igazi szubstancia. Nem tudjuk, hogy... Ugye, amikor valaki nem tudja, hogy ő lélek, és ez a test csak egy külső ruha, hanem én azt gondolom, hogy én ez a test vagyok, és mi a folyamat, eljárok templomba, próbálok jó lenni másokkal, És ugye Prajógyan próbálok visszajutni a mennyországba, vagy egy jobb helyre. Jó. De mi a mennyország? Honnan tudom, hogy amikor ott vagyok, hogy ott vagyok? Mert a védák leírják, milyen a lelki világ. Mit tapasztal? Ugyanúgy, mintha itt vagyunk Budapesten, akarunk menni Debrecenbe. Kell tudnunk, hogy most Budapesten vagyunk, és kell tudnunk, hogy hol van Debrecen, és kell tudnunk, hogy milyen út vezet Budapestről Debrecenbe. Hogyha ezt nem tudjuk, felülünk a vonatra, bármelyikre, ami ott áll az állomáson, akkor elég kicsi az esélye, hogy Debrecenbe fogunk kikötni. Tehát, hogy ezt pontosan kell tudni. Tehát, hogy az odaadó szolgált az egy tudomány, ez nem egy véletlen, ez nem egy baleset, hogy akkor valaki visszamegy a lelki világból, hanem tudni kell, hogy hova akarunk menni, tudni kell, hogy mit akarunk ahhoz, mit kell ahhoz csinálni, tudni kell, hogy hol vagyunk, és meg kell adnunk Krisnának a kegyét hozzá. Tehát, hogy ez egy tudomány. És a Bhagavad Gita, mint szentírás, ebbe a szambandába tartozik. Bhagavad Gita egy szambanda írás. Leírja, hogy kik vagyunk mi. Második fejezetben Krisna ezzel kezdi, hogy lélek vagy Arjuna. És akkor leírja, hogy mi a lélek. Beszél saját magáról. Beszél a Bhagavad Gita-ban Krisna kötőerőkről. 14. fejezet, 17. 18. fejezet nagyon részletesen. Mi a körülöttünk lévő világ? Hogy vagyunk feltételekhez kötve itt ebbe az anyagi világban? Hogyha valaki ki akar szabadulni egy börtönből, akkor kell tudnia, hogy lehet kimenni abból a börtönből. Mert van egy kiút. De ahhoz kell tudnia, hogy lehet ebből a börtönből kimenni. Hogyha valaki nem tudja, akkor a börtönbe fog maradni. Ez olyan, mint egy labirintus. És egy út vezet ki. És lehet nagyon sokáig kovájogni a labirintusban. És úgy néz ki, hogy haladunk, ugye? Mert hogyha valaki megy a labirintusba, akkor halad. Csak ne jutni belőle. És ugyanígy néz ki, hogy a modern civilizáció az halad, ugye? Mert nagyon fejlett, nagyon mennek. Csak fogalmuk sincs, hogy hova mennek. És a úgynevezett fejlett technológia szemben vannak nagyon modern számítógépek, autók, repülőgépek és annyi minden, és nagyon haladnak, de egy rossz irányba. Jó, ehhez valakinek kérdés? Jó, akkor ennyi volt a bevezetés. És ahhoz, hogy mi ezt meg is tudjuk tapasztalni, ahhoz kell nekünk egy segítség, és ez a Bhagavad Gita. Tehát ez a Bhagavad Gita nagyon részletesen elmagyarázza, hogy akkor milyen lépéseket kell követni, hogy ez ne csak egy elmélet legyen. Mert hogyha valaki olvasgatja a Bhagavad Gita-t, de nem alkalmazza a gyakorlatban, akkor nem fog haladni. Ugyanúgy, mint hogyha valakinek van egy autója, van egy kulcs az autójához, de nem indítja el az autót, akkor lehet, hogy van egy autója, és nagyon szép az az autó, de nem fog haladni vele. Akkor van egy útmutatás, hogy ezt a kulcsot el kell fordítani, kell tudnia vezetni, kell ismerni az utat, meg hogy hova akar elmenni. Tehát, hogy a Bhagavad Gita nagyon részletesen megmagyarázza ezt. Jó. Mindenki azt hiszem tudja, hogy hol zajlik ez a párbeszéd, Krisnának és Arjunának a párbeszéde. Kurukshetrai csatamezőn. Ez egy nagyon érdekes szín. Ugye, hogyha nézünk egy színdarabot, tanításról lesz szó. Általában a tanítást nem úgy képzelünk el, hogy egy csata megkezdés előtt tanítanak valakit. Ugye Szókratész az akadémia kertjében tanította a tanítványait, nagyon szép, kellemes környezetben, vagy Arisztotelész is. De a Bhagavad Gita, ez egy csatamezőn hangzott el. Ugye 5000 évvel ezelőtt az egyik tudós kiszámolta, a Rangácsárja kiszámolta, mert le van írva a csillagoknak a állása, a Bhagavad Gita elmondásakor Srila Vyászadeva leírja, és kiszámolták asztrológusok, hogy Bhagavad Gita-t időszámításunk előtt 3067-ben, november 22-én pénteken reggel 6 óra 30-kor beszélt el Krishna Arjunának, tehát hogy nagyon pontosan valaki ki tudja számolni, hogy 5000 hány száz évvel ezelőtt. Időszámításunk előtt 3067 november 22 péntek, egy pénteki nap volt, most szombat van, úgyhogy kissé le vagyunk csúszva, de és reggel 6 óra 30-kor, ugye csata kezdése előtt, mert mindig nap felkelte, akkor kezdték a csatát, és ez még a csata elkezdése előtt volt. És ugye az első fejezetben Srila Vyászadeva felfesti a színt. Ott van a két hadsereg, egyik oldalon a pándavák, másik oldalon a kóravák, megfújják a kagylókültöket, és a harcosok fogják a fegyverüket, és már csak arra várnak, hogy egymásnak rohanjanak. Egy nagyon felfokozott helyzetben vannak. És akkor Bhishma Dev, ő volt a kóraváknak a rangidős tábornok, akkor látja, hogy Arjunának a szekere kikanyarodik a hadseregből, és megáll a két hadsereg között. És akkor Krishna elkezd beszélni Arjunának. És akkor Bhishma Dev már éppen adná jelet a harcra, de akkor vár, mert hogy akkor mi fog itt most történni. És akkor látjuk, több millió harcos, akkor ott vár. Már mennének harcolni, és akkor Krishna és Arjuna elkezdenek ott beszélgetni. Ez azt jelenti, hogy Krishna nem fog olyan dolgokat mondani Arjunának egy ilyen körülményben, amik nem fontosak, amik csak ilyen karosszék filozófusoknak való, hogy elmélkedjünk egy kicsit az életről. Miközben ott vár ránk több millió katona, ugye, és akkor éppen harcolni készülnek, és akkor mi ott beszélgetünk a két hadsereg között. Hanem Krishna csak a lelki életnek a lényegét fogja ott elmagyarázni Arjunának, és azt a részét, ami nagyon-nagyon-nagyon praktikus. Tehát ami a Bhagavad Gita-ban elhangzik, az egy eszencia. És ez nagyon-nagyon praktikus, alkalmazható, mert Arjuna most arra készül, hogy harcoljon. És egy harc során nagyon könnyen meghalnak a csatamezőn a katonák. És a katonáknak a nagy része meg fog halni. És a Bhagavad Gita azoknak szól, akik kritikus helyzetben vannak az életben. És ez igazából rólunk szól, mert mi is nehéz helyzetben vagyunk. Itt vagyunk az anyagi világban, elfogadtuk ezt az anyagi testet, nem tudjuk pont, hogy meddig tudunk ebbe az anyagi testbe lenni. Valameddig tudunk. És megfelelően kell használni ezt az emberi létformát, hogy ne pazaroljuk el az időnket. Tehát, hogy ez a szín, amit itt felvázol nekünk Srila Vyászadeva, az azt jelzi, hogy a Bhagavad Gita végtelenül praktikus. És amikor nem annak látjuk, az azért van, mert nem tudjuk, hogy kell alkalmazni. Meg kell tudni, hogy kell alkalmazni ezt a gyakorlatban. Jó, ehhez valakinek kérdése. Igen?
Hogy vajon minden katona hallotta ezt a beszélgetést, vagy csak bizonyos?
Sokan hallották, hogy minden katona hallotta, abban nem vagyok biztos, mert nagyon sokan voltak. Nagyon
sokan voltak. Úgy értem, hogy csak a sokaság számít, vagy az, hogy milyen tudatban voltak a katonák?
Hát mind a kettő, mert tehát, hogy Bhagavad Gita-t, azt igazából mindenki tudta hallani, aki ott volt, Arjuna és Krishna körül. Ugyanígy ez a Bhagavad Gita-nak a tudás, ez mindenkinek a számára van. Mert mindenki itt él az anyagi világban, és előbb-utóbb el kell hagynunk ezt a testet. Pont ugye pár nappal ezelőtt vettük a reggeli leckén Jada Bharatnak a történetét, és akkor az volt a Bhagavatamban, hogy Jada Bharatnak az apukája elfeledkezett a halálról, elpazarolta az életét, de a halál nem feledkezett meg róla. Tehát a halál nem felejtette előtt. És ezért nagyon fontos, hogy hogy felkészüljünk. És Srimad Bhagavatam, ugye az is elhangzik Pariksit Maharajnak. Pariksit Maharajot megátkozták, és 7 napja volt hátra. 7 napja volt hátra, és akkor megkérdezte Sugadev Goswamitól, hogy mi a kötelességem ebben, 7 napon van hátra. És akkor Sugadev Goswami elmesélte neki a Srimad Bhagavatamot. Hallani az Istenség személyiségéről, dicsőíteni, emlékezni rá. Ezzel kezdi Sukadev Goswami, hogy akkor Satabhyadini Rajendra, hogy hallani kell a legfelsőbb személyről. Jó. Akkor nyissuk ki az első fejezet első versénél. Aminek az a címe, hogy Hadiszemle a kurukshetrai csatamezőn. És akkor azt csináljuk, hogy olvassuk a verset, szanszkritul, magyarul, és a magyarázatból valamennyit. Nem fogjuk az összes magyarázatot elolvasni, mert akkor nem érünk a végére, de valamennyit. És akkor megkérném a Ricsit, hogy olvassa nekünk az első verset, és a magyarázatok az első bekezdését.
Dhritarashtra uvácsa, Dharmasetra Purusetra, Sambhaveta Yuyush Shalaha, Namaha Pandavas Chaiva, Kim Akuri Vata Sanjaya. Dhritarashtra így szól. Ó Sanjaya, mit tettek fiaim és Pandu fiai, miután harcra vágyva összegyűltek a Purusetrai zarándokhelyen? Shiva Prabhupada magyarázata. Bhagavad Gita széles körben olvasott teljesen tudomány. Összefoglalása a Gita Mahatma, Gita dicsőítése, amely jelenti, hogy a Bhagavad Gita nagyon alaposan és olyan ember segítségével kell tanulmányoznunk, aki Sri Krishna híve, és emellett minden személyes célú értelmezés nélkül kell törekednünk a megértésére. A világos megértésre, arra, hogyan kell a tudást elsajátítanunk, magában a Bhagavad Gita-ban találunk példát Arjuna személyében, aki közvetlenül az Úrtól hallotta ezt a tanítást. Aki olyan szerencsés, hogy a Bhagavad Gita-t a tanítványi láncon, nem egy személyes indítékú értelmezésen keresztül értette meg, arról elmondhatjuk, hogy már a teljes védikus tudományt és a világ minden szentírását tanulmányozta. A Bhagavad Gita-ban az olvasó megtalálja mindazt, amit valamennyi egyéb szentírás tartalmaz, és ezen kívül olyan dolgokkal is találkozhat, amelyekről sehol máshol nem olvashat. Ez a Bhagavad Gita különleges jellemző. Tökéletes teista tudomány tartalmazza, hiszen maga az Istenség legfelsőbb személyisége, az Úr Sri Krishna beszédje.
Köszönöm szépen. Ugye, a Bhagavad Gita-t a tanítványi láncolaton keresztül kell megértenünk. Erről majd szintén a 4. fejezet fog még részletesebben beszélni, hogy mi a tanítványi láncolat. És akkor itt Krishna közvetlenül tanítja Arjunát. De hogyha mi kapcsolatban vagyunk a tanítványi láncolattal, az azt jelenti, hogy a tanítványok és lelki tanítómestereknek a vonalával, akkor ugyanaz a tudás, amit megkapott Arjuna Krishnától, ugyanaz a tudás el tud jönni hozzánk, nincs különbség közötte. Ugye, hogyha van egy vezeték, ami jön az erőműből és hozza az áramot, hogyha mi kapcsolatban vagyunk a vezeték végén ezzel a zsinórral, akkor ez az elektromos áram el tud jönni hozzánk. Ugyanúgy a lelki tudás, hogyha mi kapcsolunk a tanítványi láncolathoz, akkor ez a lelki tudás el tud jönni hozzánk. És a Bhagavad Gita, ugye Gita az azt jelenti, hogy ének, és Bhagavat pedig a legfelsőbb személy, a legfelsőbb személynek az éneke. Tehát, hogy ezt a Bhagavad Gita-t a legfelsőbb személy beszéli el Arjunának. És kicsit mesélnék a körülményekről, hogy itt vagyunk a csatamezőn, de hogyan jutottunk el idáig. Ki olvasta esetleg a Mahabharat poszt? Elég sokan, nem mindenki. Jó, ez a Mahabharat eposz, ez nagyon hosszú, magyarul is, de magyarul az csak egy rövidített változat. Magyarul is van egy rövidebb, meg egy hosszabb változat. De az eredeti Mahabharat, a 100 000 vers, az körülbelül olyan hosszú, mint a Simát Bhágavatam sorozat, ilyen 10-valahány kötet. Itt a Bhakti könyvtárában megvan a Dutt-féle Mahabharat, többféle Mahabharat is van. Tehát, hogy úgy egy az egyben a Mahabharat, az nagyon-nagyon hosszú. Tehát a Mahabharat, amit olvasunk magyarban, a vastagabb kötet, az is egy ilyen sűrített változata a Mahabharatnak. És Mahabharat arról szól, hogy igazából egy család volt, a Kaurava dinasztia. És Kaurava dinasztiában volt egy király, akit úgy hívtak, hogy Santanu Maharaj. Santanu Maharaj, ő szeretett volna egy feleséget magának, de még nem volt felesége, és egyszer sétált a Gangesznak a partján, és találkozott egy csodálatos, szép ifjú hölgyel. És annyira megtetszett neki, hogy beleszeretett, és kérte a hölgytől, hogy jöjjön hozzá feleségül. És a hölgy mondta, hogy igen, hozzád megyek feleségül, de van egy feltételem. Az a feltételem, hogy semmilyen cselekedetemet nem fogod megkérdőjelezni. És Santanu Maharaj már nagyon szerelmes volt, ezért rögtön megígérte neki, hogy akkor nem fogja semmilyen cselekedetét megkérdőjelezni. És akkor összeházasodtak, feleségül vette Ganga Devit, ő lett a felesége, és akkor Ganga Devi terhes lett, megszülte az első gyermekét, és amikor megszülte, levitte a folyóhoz, és beledobta. És akkor Santanu Maharaj teljesen megrökönyödött ezen. Hát hogy lehet ilyen kegyetlen a felesége? De kötötte az adott szava, mert azt mondta, hogy ha nem tartott be, akkor én elhagylak abba a pillanatba. És akkor szívta a fogát, de akkor nem szólt semmit. És akkor így ment az második, harmadik, negyedik, ötödik, végül a 8. gyerekig. És akkor annyira nem bírta tovább Santanu Maharaj, hogy akkor kifakadt, és mondta a feleségének, hogy te milyen gonosz vagy, hogy akkor a újszülött gyermekénket mind a folyóba dobott, hogy képzeled ezt? És akkor Ganga Devi mondta neki, hogy mivel nem tartottad a fogadalmadat, akkor el foglak most hagyni téged. De ezt a 8. fiút akkor meg tudod tartani, és ő tud lenni a trón örökösöd. Én el foglak téged hagyni. És akkor Ganga Devi elmesélte, hogy ennek van egy története, hogy miért csinálta azt, amit csinált, mert Santanu Maharaj kért tőle a magyarázatot. Ganga Devi, ő egy, ugye a Gangesznak a megszemélyesülésé, ő egy magasabb rend, teljesen a mennyi szférából jövő személy. Ő igazából nem is, hogy mennyi, hanem transzendentális személy. És egyszer az Úr, még egy másik, hogy volt a félistenek között egy testvér csoport, akit Vaszuknak hívtak, volt egy 8 Vaszuk. És ők valahogy a feleségüknek a bátorítására ellopták Vasista Muninak a Kámadénu tehenét. Kámadénu tehén az egy olyan tehén, ami minden kívánságot teljesít. Bármit kér tőle az ember, akkor megadja. Nagyon praktikus. És akkor a 8 Vaszu akkor szemet vetett erre a tehénre, és akkor ellopták. És akkor Vasista Muni nagyon megharagudott rájuk, és akkor megátkozta őket. Megátkozta őket, hogy le kell születniük a Földön egy születés erejéig, és akkor le kell süllyedniük a mennyekből. És akkor a Vaszuk nagyon elszomorodtak ezen, de akkor nem tudtak mit tenni. És akkor egy másik párhuzamos esemény történt, hogy az Úr Brahmának az udvarába, tehát hogy a Mahabharat vagy a Bhagavad Gita kapcsán sokszor hallunk olyan epizódokról, amik nem ezen a földön történnek, hanem magasabb szférákban. Ebben az univerzumban van 14 bolygórendszer, és a Föld ez a középső bolygórendszeren helyezkedik el. És felette jámbarabb élőnyek, úgynevezett félistenáknak, alatta pedig démonok, akik kevésbé jámborak, sokkal-sokkal materialistábbak. És ez a felsőbb szférában történt ez az eset is. És Ganga Devi meglátogatta az új Brahmának az udvarát, aki a legfelsőbb bolygórendszerben élő, a univerzumnak a másodlagos teremtője. És volt egy király, akinek sajnos elfelejtettem a nevét, aki úgy szintén Brahmának a egy földi király, aki eljutott Brahmának a gyülekezetébe. És amikor volt ez a találkozó, akkor Ganga Devi is részt vett, és valahogy erős szél támadt, és a ruháját lefújta Ganga Deviről. És akkor mindenki elfordította a tekintetét, még vissza felöltözkedik, csak ez a király, ez nem fordította el a tekintetét, hanem bámulta Ganga Devit. És amikor az úr Brahma látta ezt, hogy ilyen így viselkedik ez a király, akkor megátkozta, hogy így csak a ennyire szemérmetlenek a földnek a lakói, ezért szüles meg megint a földön. És akkor megátkozta a királyt, hogy szülessen megint a földön. De Ganga Devinek imponált, hogy akkor ez a király ennyire, hogy ennek a királynak tetszett, és amikor találkozott, és azt hiszem az úr, hogy akkor neki is el kellett menni a földre. És amikor Ganga Devi találkozott a vaszukkal, akik ugye az első történetben nagyon bánkodtak, hogy meg kellett születniük a földön, akkor mondta nekik Ganga Devi, hogy én is megyek a földre, akkor hogyha ti jöttök, meg tudtok születni az én gyerekeinként. Akkor mondták nekik a vaszuk, hogy mi nem akarunk sokáig a földön lenni, mert ez a föld, ez nagyon macerás. Nagyon, nagyon sok szenvedés van. Itt a mennyei világban úgy nagyon jó az élet, itt a földön meg át. Itt nem olyan jó, mint ahogy amihez mi hozzá vagyunk szokva. Szeretnénk gyorsan visszamenni. És mivel Vasista Muninak az átka az egy életre szólt, az nem részletezte, hogy az életnek milyen hosszúnak kell lenni, akkor Ganga Devi mondta, hogy majd akkor segítek nektek. És akkor ezért csinálta Ganga Devi. De a nyolcadik fiút, ő volt a főkolombos a vaszuk között, akkor Vasista igazából erősebb átokkal sújtotta, és ő nem tudott visszajönni. És akkor ő lett, a nyolcadik vasú, ő lett Bhishma Dev. Illet Bhishma Deva Kuruknak a nagyatja, Santanu Maharajsnak a fia. És ahogy megy tovább a történet, akkor Santanu Maharajsnak megint nem volt felesége, mert Ganga Devi elhagyta, és elvitte magával ezt a fiút is a mennyekbe, hogy akkor ott képezzék ki. És nem sokkal később, mivel ott a egy mennyei év, hogy is van, egy földi nap, az a mennyek világába az 6 hónapnak számít. Tehát, hogy gyorsabban telik az idő ott, mint itt. Vagyis igazából úgy van, hogy ott egy nap, itt 6 hónap. Tehát, hogy itt ott egy szempontból gyorsabban telik, de itt a földön korábban véget ér az embereknek az élete. Mert ott egy év, az itt mennyi, akkor az 180 év. Tehát, hogy és elvitte tanítatni Ganga Devi a fiát a mennyekbe, és amikor felnőtt visszahozta Santanu Maharajsnak, hogy akkor ő lesz a trónörökös. És akkor Santanu Maharaj a fiával, Bhishmával, akkor ment a Gangesnak a partján, és találkoztak egy halásznak a lányával, akit úgy hívtak, hogy Satyavati. És ez a Satyavati nagyon megtetszett a királynak, hogy ő lehetne a felesége. És akkor oda mentek az apjához, a halászhoz, és akkor megkérték ő, hogy kedves halász, ad nekem a lányodat feleségként. És a halász mondta neki hogy neked már van egy fiad, ott áll melletted, és én azt akarom, hogy a lányomnak a fiai legyenek a trónörökösök, hogy csak akkor kapod meg a lányomat feleségként, hogyha az ő fiai ülhetnek majd a trónon. És akkor Santanu Maharaj ezt nem akarta. Ott volt vele a fia, aki teljesen képesített volt, hogy átvegye tőle a trónt, és akkor nem akarta ezt ebbe belemenni. De Santanu Maharaj nagyon szenvedett attól, mert nagyon tetszett neki Szantyavati. És következő nap Bhishma visszament a halászhoz, és mondta neki, hogy én vagyok Santanu Maharajnak a fia, tegnap láttál engem, hogy kérlek add az apámnak a lányodat feleségként, és én megígérem, hogy ők lesz, én tartom a fogadalmaimat, nem fogok a trónra ülni, és akkor a te lányodnak a fiai lehetnek a trónörökösök. És akkor mondta, hogy lehet, hogy te be fogod tartani az ígéretedet, de a fiaid, majd ők akarják maguknak a trónt. És akkor ezért a halász megint nem akart adni a lányát. És akkor ott Bhishma mondott egy nagy fogadalmat, jó, hogy akkor én nem fogok megházasodni, és akkor nem lesznek gyerekeim, és akkor meg tudsz nyugodni. És amikor ezt a fogadalmat kimondta, akkor a félisnek virágesőt szóltak a mennyekből, hogy dicsőítsék Bhishmát, és akkor onnantól fogva hívták Devavratának, hogy akinek ilyen hatalmas fogadalma van. És igen, mert még jó, vagy a 8. vasú meg lett átkozva a Vasista által, hogy mivel téged egy nő így félrevezetett, ugye, mert ugye a feleségének a inspirációjára lopták el ezt a tehenet, akkor mondta, hogy akkor megszületsz, akkor nem fogsz tudni megházasodni. És akkor így ez az átok, akkor így teljesedett be. És akkor Bhishma elvitte apjának Szatyavatit, és akkor Santanu Maharajnak Szatyavatitól született két fia, Vichitravirya és Chitrangada. És akkor úgy volt, hogy ők lesznek az uralkodók. És akkor mind a kettőt akkor kiházasították, Bhishma hozott, tehát kiházasították királyi családokkal. A Ambika és Ambalika, ők lettek hogy lettek ők kiházasítva, annak van megint egy külön történet, de Mahabharata olyan hosszú, hogy minden történetben maradjunk, akkor nem érünk a végére. Ez csak a legfontosabb történeteket mesélem el. De az a lényeg, nagyon röviden, hogy ez a két fiú, Chitrangada és Vichitravirya meghaltak, mielőtt fiaik születtek volna. Chitrangadát megölte egy hasonló nevű Gandharva, és Vichitravirya azt hiszem, hogy betegségbe halt meg. Tehát, hogy megint nem volt trónörökös. Bhishma nem ülhetett a trónra, Szatyavatinak a fiai meg meghaltak. És akkor megint nem volt trónörökös. És akkor az előző korszakokban volt egy olyan engedmény még, hogy a testvér, hogyha a testvére nem tudott gyermeket nemzeni a feleségének a méhébe, akkor a testvér vagy a testvére nevében nemzhetett az ő feleségének, és az ő fiának számított. És Szatyavatinak volt egy másik fia, még előzőleg, a Vyászadév, Parásura Munitól, és akkor hívta Vyászadévot, hogy akkor most nincs trónörökös, és kell, hogy legyen trónörökös, és akkor szeretnélek erre megkérni téged, hogy akkor nemzél fiakat a két királynőnek. És akkor mondta Vyászadév, hogy jó, de először a királynőknek egy évig fogadalmokat kell tenniük, és akkor ilyen és ilyen vezetéseket, áldozatokat kell bemutatniuk. És akkor a Szatyavat is ijedtett, hogy nincs idő erre, hanem ennek most kell, hogy történjen. És akkor Vyászadév mondta, jó, de kell, hogy valami vezeklés legyen. És Vyászadév egy bölcs volt, aki a Himalájába vezekelt. És hosszú szakálla volt, haja volt, nem tisztálkodott a körme, tehát, hogy nem volt annyira vonzó látvány egy fiatal királynő számára. És akkor mondta Vyászadév, hogy akkor az a vezeklés, hogy így jövök, ahogy most vagyok. Mert az volt a terv, hogy egy nagyon szép fiatal vonzó formába jön, de akkor mivel nincs ez az egy év a vezeklés, akkor ez a vezeklés. És akkor, amikor bejött az első királynőhöz, akkor az első királynő annyira megrémült, hogy befogta a szemét. És akkor utána mondta Vyászadév, amikor kijött a királynő hálószobájából, hogy jó, mivel a királynő becsukta a szemét, akkor a fia vak lesz. És ez a fiú lett Dhritarashtra. A második királynőnek mondták, hogy nehogy becsukd a szemét. De akkor ő is nagyon megrémült Vyászadévtől, és akkor elsápadt. És akkor mondta Vyászadév, amikor kijött a második királynőtől, hogy akkor az ő fia pedig sápat lesz. És Pandu, a második fiú, akkor ilyen sápat volt. Tehát, hogy van egy, hogy is hívják, albinónak hívják azokat az embereket, akinek nincsenek pigmentek a bőrébe, tehát, hogy nincsenek szintestek a bőrében is. És Pandu, az a neve Pandu, az azt jelenti, hogy sápat. És akkor Szatyavati király nem volt elégedett. Az egyik a gyerek az vak lesz, a másik az sápat. És akkor mondta, hogy akkor kell megint. És akkor, amikor Ambarika megszülte az első fiút, akkor mondta neki, hogy kell hogy megint jöjjön Vyászadév. És akkor Ambarika nem akart belemenni, és akkor beküldte a szolgáló lányt maga helyett. És akkor a szolgálólánytól született Vidura. De mivel a szolgálólány nagyon engedelmes, nagyon alázatos volt, akkor az ő fia, Vidura, ő nagyon szépen követte a vallásos elveket, és nagyon jó vallásos ember lett. És akkor itt állunk, akkor van egy testvér, van három testvér, Dhritarashtra, Pandu és Vidura. De Dhritarashtra vak volt, ezért nem ülhetett a trónra. Akkor a trón az automatikusan Pandura szállt. Ugye, mert hogyha van egy vak uralkodó, akkor bármit mondhatnak neki a tanácsosai, félrevezetik, bentül egy sötét szobában, és akkor mesélnek neki, és akkor teljesen lehet egy teljesen elrugaszkodott kép a valóságtól. Ezért Dhritarashtra nem lehetett az uralkodó. Ezért Pandunak kellett, hogy legyen az uralkodó. De Dhritarashtra is megházasodott, neki is lettek gyermekei, és Pandunak is lettek gyermekei. A részleteket nem mesélem el, mert nem haladunk. Mahabharata Tehát, hogy Dhritarashtrának is születtek gyerekei, 100 fia lett, és Pandunak is születtek gyerekei, neki lett 5 fia. Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula és Sahadev. És ez nagyon érdekes, de annak megint van egy külön. Tehát, hogy ezek megint nagyon, ugye ez a 100 fiú az első Lombik Baby programnak. Ugye, mert igazából, tehát olyan hosszú a Mahabharata, hogy nem jönk a végére soha. Tehát, hogy mindenki ezt el tudja olvasni a Mahabharatból, hogy akkor hogy született a 100 fiú. Tehát annak is van egy részletes története. Az a lényeg, megvan a 100 fiú, az egyik oldalon, meg Duryodhan vezetésével, megvan a 100 fiú, vagy a 5 fiú másik oldalon, Yudhisthirának a vezetésével. És a pándavák öröklik a trónt. Mert Dhritarashtra nem tud uralkodni, Pandu a jogos trónörökös, és a Pandu halála után Yudhisthir a jogos trónörökös. De a Dhritarashtra a saját fiét akarja, hogy üljenek a trónon. És akkor ebből hosszú-hosszú oldalakon keresztül eljutunk ehhez a feszültséghez, hogy a pándavákat ki akarják semmizni, meg akarják ölni sokféle módon, meg akarják őket mérgezni, rájuk akarják gyújtani a házat, stb. De nem halnak meg. És végül itt állnak egymással szembe a Kurukshetrai csatamezén. A pándavák igazából nem akarnak harcolni, mert akarják ezt a vérontást. Duryodhan pedig akarja a trónt, ha bár őt nem illetné meg. És akkor itt vagyunk, amikor Dhritarashtra beszélget a tanácsosával, Sanjayával. A kurukshetrai csata előtt Vyászadév, az apja meglátogatta Dhritarasrát. És akkor mondta neki, hogy visszaadom neked a látásodat. És akkor Dhritarasra mondta neki, hogy nem akarom visszakapni. Egész életemben nem láttam, és most lesz ez a nagy háború, nem akarom végignézni, hogy a fiaim meghalljanak, ezért kérlek, ne add vissza nekem a látásomat. És ennek van egy fontos üzenete, hogy kell akarnunk látni, hogyha meg akarjuk a Bhagavad Gita-t érteni, akkor kell akarnunk látni a valóságot, mert most nem a valóságot látjuk. És akkor mondta Vyászadeva, hogy jó, legyen, nem adom vissza neked a látásodat, de akkor mindent fogsz látni Sanjayán keresztül. És Sanjayát megáldotta, hogy láss, ha bár ők Hastinapurban voltak, ami a mai Delhinek megfelel, és Kurukshetra, nem is tudom, 80-100 kilométerre van Delhitől, akkor Sanjaya misztikus látásával mindent látott, ami történt a Kurukshetrai csatamezőn, mindent hallott, amit mondtak a harcosok, és tudta a gondolataikat is, és azt el tudta mondani Dhritarashtrának, a Vyászadév áldásából. És akkor itt Dhritarashtra kérdezi Sanjayát. Ó, Sanjaya, mit tettek fiam és Pándu fiai, mikor harcra vágyva összegyűltek a Kurukshetrai csatamezőn? De Dhritarashtra nagyon aggódik, nagyon ragaszkodik a fiaihoz, és azt akarja, hogy az ő fiai örököljék a trónt. És ugye ez a kérdés, ez egy elméleti kérdés. Ugye két hadsereg felsorakozik a két oldalon, ugye itt írja, hogy harcra vágyva, hogy vágynak, hogy harcoljanak. Hát mit tettek? Hát nem egy nagy talány. Hát mit fognak tenni? Hát harcolni fognak. Ez egy olyan kérdés, mint amikor ugye most ebéd lesz, valaki kihozza magának az ebédet, szépen meg van terítve, odaül az ebéd mellé, meg vannak az evőeszközök, és akkor megkérdezi valaki, vajon mit fog most csinálni? Tehát ez egy nagyon nagy talány, enni fog. És ugyanígy ez a kérdés elárulja Dhritarashtrának a félelmét, hogy nagyon fél. És mi a félelmnek az oka? Az anyagi ragaszkodás. Az anyagi ragaszkodás a félelemnek az oka. És a Bhagavad Gita-nak a lényege, a célja, hogy ezt az anyagi ragaszkodást és ezt a félelmet megoldja. Hogy kell megszabadulni a félelemtől? Az a szimptomája, hogyha valaki helyesen tanulmányozza a Bhagavad Gita-t, hogy megszabadul a félelemtől. Fog szabadulni. És ugye itt, ha belemegyünk ebbe a szavakba, ugye már a legelső szó megmondja, hogy mi lesz a csata vége, Dhritarashtra. Dhritarashtra, ennek a szanszkrit szó összetételnek van három jelentése. Drita, az azt jelenti, hogy aki ragaszkodik, vagy nem, drita az azt jelenti, első jelentése, hogy tulajdonos, és rastra pedig királyságot jelent. Ugye vannak Indiában is ilyen államok, hogy maharastra, az rásztra az azt jelenti, hogy királyság. Dhritarashtra az azt jelenti, hogy a királyságnak a birtokosa. A drita azt is jelenti, hogy ragaszkodó. Tehát, hogy azt is jelenti a Dhritarashtra, hogy valaki így foggal körömmel ragaszkodik a királysághoz, hogy ő legyen az uralkodó. És drita azt is jelenti, hogy eljövendő, és rásztra azt is jelenti, hogy katasztrófa. Tehát itt ez a Dhritarashtra szó azt is jelenti, hogy a kóravák el fogják veszíteni a csatát. Ugye Dharmakshetra, ez a Kurukshetrai, ez egy zarándok hely, ez egy szent hely. Úgy is hívják, hogy Samanta Pancsaka, ahova az emberek rendszeresen jártak áldozatokat végezni. És a pándavák nagyon-nagyon jámborak voltak, és Duryodhan vezette testvérek pedig nagyon bűnös életet éltek. És Dhritarashtra aggódik, hogy ez a pándaváknak fog kedvezni ez a zarándok hely. És akkor itt a harmadik sorban mondja, hogy mamáká, mámaká és pándavá. Mámaká, pándavás csajva. De igazából ez egy család. Mert a pándavák és a kóravák az igazából egy család. És amikor Dhritarashtra egy különbséget tesz, hogy ők az én fiaim, ők meg a pándavák, ez elárulja, hogy mi a probléma. Mert a védikus kultúrában az én fiaim és a testvéremnek a fiai, azok ugyanúgy, azok testvérek. Tehát, hogy a testvéremnek a fiai is az én fiaim, és nincs közöttük különbség. De itt Dhritarashtra különbséget tesz. Ők az én fiaim, ők pedig Pándunak a fiai. De neki úgy kellett volna látni, hogy ők mind a 105-en az én fiaim. És ez a problémája Dhritarashtrának. És később látjuk majd az első fejezet folytán, hogy Arjunának nem volt ez a problémája. Radhanath Maharaj mesélte egy történetet, hogy Indiában még van az a tradíció, hogy a nagy családok együtt élnek. Hogy a testvérek együtt élnek, a unokák, tehát hogy lehet, hogy 100-200 vagy még több ember az egy család, és nagyon közel élnek egymáshoz. És a kis gyerekekkel mindegyik nő úgy bánik, mintha a sajátja lenne. És a kis gyerekek 2-3 évesek nem is tudják pontosan, hogy ki az anyjuk, mert minden nő úgy bánik velük, mintha az anyja lenne. Megszoptatják, és megetetik, és rendbe teszik. És a kis gyerekek, amíg kicsit az értelmük nem fejlődik, nem is tudják pontosan, hogy most ki is az anyja, mert annyi anyja van. Tehát, hogy mivel annyi oldalról kapnak szeretetet, akkor kicsit fel kell nőniük, hogy pontosan tudják is, hogy ki az igazi anyja. De látjuk, hogy itt volt Dhritarashtrának ez a problémája, hogy különbséget tett. Jó, elmúlt egy óra. Akkor sikerült egy verset átvenni. Már csak 45 van hátra az első fejezetből. Akkor ezt azért kevesebb, mint egy óra alatt fogjuk végigvenni. Jó, valakinek esetleg van kérdése? Hogyha nincs, akkor 2 óráig tartunk most egy ebédszünetet, mindenki meg tud ebédelni, és akkor 2 órakor pontban itt találkozunk, és akkor elkezdjük venni a többi verseit ennek a fejezetnek. Köszönöm szépen! Srila Prabhupád ki ígye, Srimad Bhagavad Gita ki ígye, Srisidhananta Vijaya Gauranga ki ígye, Dhyanita Guru ki ígye. Én azt gondolom, hogy csak a